Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
Vegyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Expo-n. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Gól! Ez 11-es volt, ha nem láttad te! Úristen, milyen becsúszás volt!
Mi mindennel kapcsolatban lesen vagyunk. Ez a Sport TV és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része.
Sziasztok, ez a Lesen vagyunk legújabb adása. Valami kicsit később jelentkeztünk állandó beszélgető társammal, Monc Attilával, de igazából is a válogatottról akarunk beszélni, tehát minél közelebb kerülünk a tűzhöz. Most már nem csak a válogatottról, a válogatott szünetről is, de először kezdjük a magyar válogatottal, amely felkészülési mérkőzést játszik Szerbiával ma, csütörtök délelőtt vagy reggel van ízlés kérdése. Attila egészen testközelben fogja látni ezt a mérkőzést, mert ő azon szerencsések közé tartozik, aki ott lesz.
De már vett jegyet rá, és a 11 éves futballfanatikus keresztlányát kénytelen kivinni a mérkőzésre. És ez úgy, hogy semmi közön nincs hozzá, hogy futballfanatikus lett belőle, ezt még a húgom is elismeri, hogy a kislány magától lett futballőrült a pandémia alatt.
Focizik is egyébként?
Persze, a fiúk minden tesi órán és gólokat rúg nekik, meg minden ilyesmi. És mellette balettozik rendszeresen, tehát úgyhogy érdekes egy helyzet, de...
Hát ez nagyon jó mozgás koordinációt ad.
Igen. Úgyhogy nagyon szereti a focit, a szobájában berendezett egy ilyen által a foci szentének hívott sarkot, labdákkal, új meg régi labdával, meccsjegyekkel, nem tudom, meccsről hazahozott pohárral, ami a izében van, ahogy a Puskásba, ilyen, tudod, ilyen repohár. Aha. És a következő projekt az az, hogy kereszt apu, ha oda repül a labda, akkor én azt hazahozhatom. Tehát most ez az új projekt. Meglátjuk, hogy mi sül ki belőle, de most ennyire közel még nem ült a pályához, mert most úgy döntöttem, hogy akkor nézzük meg közelebbről, és akkor ugye a 8. sorba vettem jegyet a lenti karéra. Aztán meglátjuk, hogy mennyire fogja élvezni. Azt tudom, hogy izgul, meg már várja. Úgyhogy meglátjuk, hogy érzi magát annyira lent a pálya mellett, mennyire lesz szokatlan. Eddig azért följebb ültünk, bármelyik meccsen is voltunk, még a tavaly novemberi magyar skót női meccsen is magasabban ültünk, mint ahol most fogunk ülni.
Aha.
Mert ugye a női meccsre is kellett már menni, mert ugye a lányok volt fociznak, azt is nézzük.
Ha persze.
Ja. Azt azért, de utána mondta, hogy keresztapul azért a fiúk jobbak. Mondom, ezt én is tudtam. Csak mondom, meg kellett róla győződni, igen.
Rátérve a magyar válogatott keretére, láttunk benne három új arcot, Callum Stiles, Adam Martint és Barát Pétert, akikről már kiderült, hogy kezdeni biztos nem fognak, ha csak nincs itt valami last minute probléma. Ugye tegnap amikor nézegettem, hogy milyen kép kerüljön be az újságba, válogatott a sanyagba, akkor átfutottam vagy 8 képen, ahol Lang Ádám fekszik a földön, és fogja a bokáját, meg nézegetik, de végül elvileg egészséges. Ugye 15 perc nyílt az edzésből, de aztán úgy megtudtam, hogy utána visszaállt edzeni, és végignyomta az edzést. Úgyhogy valószínűleg ő fog kiállni. És ahogy Marco Rossi szavaiból vettem ki a sajtótájékoztató, nem feltétlenül a hatalmas kísérletezés, tehát nem kell nagy kísérletezésre számítanunk, hanem inkább, ahogy azt mondta, hogy ami javítani kell, azt próbálják javítani, ami meg jól megy, azt tovább gyakorolni. Ezzel te egyetértesz, vagy inkább azt gondolod, hogy annyira ritka most már egy felkészülési meccs, hogy ilyenkor tényleg kéne kísérletezni?
Hát ugye én azt gondolom, hogy még ha ez nagyon szélsőséges vélemény is lehet egyeseknél, de azt gondolom, hogy nekünk lesz még 6 meccsünk kísérletezni ugye a nemzetek ligájába, mert azért abból a csoportból szerintem olyan túl sokan nem gondolják komolyan azt, hogy mi ott benn maradunk. És szerintem ott is vidáman lehet majd kísérletezni. Én Én inkább ilyen építkezésre szánnám az időt, és nem feltétlenül kísérletezés, mert a kettő az nálam nem ugyanazt jelenti. És én egy helyen mindenképpen tesztelnék, már csak azért is, mert nagyon sok helyen azért csak-csak megjelent, hogy és mi lesz a Szalai Ádám utáni időben. És lehet, hogy a kettőből az egyik meccset, ugye lesz még egy meccsünk majd jövő kedden Észak-Írország ellen, lehet, hogy a kettőből az egyik meccset valami ilyesmire használnám föl. Nem biztos, hogy mindenki egyetért vele, aláírom. Ettől még lehet, hogy egy megnézném egyszer, hogy ez hogy működik, vagy más rendszerben, vagy ugyanebben a rendszerben más játékossal.
Aha. Hát most így a mostani keretet elnézve, ugye olyan opcióink vannak igazából erre, hogy vagy Ádám Martin, aki az egyik újonc játszik Szalai Ádám helyén mondjuk, valamelyik meccsen, vagy hát nem, mondjuk akkor az Észak-Írek ellen, vagy valamelyik nem klasszikus center játszik középen mondjuk. Hát nem tudom, talán Salai Roland lehet a legvalószínűbb jelölt erre az esetre? Jött, ha még Varga, Kedincs,
hát, Szabolcs. Nehéz megmondani ezt, mert előre toltan szerintem az általad említett játékosok egyik sem játszott hivatásszerűen, de még véletlenszerűen sem mindenki talán. Én
viszont én azt gondolom, nem akarok pessimista, hogy rossz indulatúnak tűnni, de azt én még nem látom, hogy mondjuk Szalai Ádámnak hosszú távon Ádám Martin lesz az utódja. Aztán persze lehet, hogy ránk cáfol, még nem volt egyszer se válogatott, úgyhogy hogy nyilván nem kell még pálcát törni felette, de nem tudom, hogy én nem vagyok benne annyira biztos, hogy hosszú távon ő lenne Ádám utódja. Ádám lenne Ádám utódja. 27 éves egyébként Ádám Martin, tehát nem az iszonyatosan fiatal, de nem is az a kiöregedő játékos, tehát hogyha beválna, akkor még ezért persze évekig lehetne rá számítani.
Alapvetően igen, csak ugye nyilván annyi biztosan jót tett Szalai Ádám karrierjének, még ha ez elsőre furcsán is hangzik, mármint válogatottbeli karrierjének, hogy Németországból Svájcba igazolt. Egész egyszerűen a fizikai igénybevétel az én meglátásom szerint itt nem közelíti meg a Bundesligában tapasztalható fizikai igénybevételt. És ha ebből indulsz ki, akár éveket is nyerhet ezzel a lépésével, hogy a Bázelben futballozik tovább, ráadásul a Németországban az elmúlt időszakban láthatókhoz képest meglepően gólerősen. Tehát akár elég, ha csak a hétvégi duplájára gondolok. Ami sokkal fontosabb ennél szerintem az, hogy ő meddig akar a válogatottban futballozni, hiszen ugye a vasárnapi meccs, hiszen vasárnapi meccs óta tudjuk, hogy nyártól nem csak a futballpályán várnak rá feladatok, hanem otthon például a gyermeknevelésben is. És azért amennyire őt ilyen nyilatkozataiból, meg a hozzáállásából megismertük, nem csak válogatott, de családcentrikus ember is. És azért első gyermeke születése jön, és én azt gondolom, hogy ő azért inkább egy olyan típusú ember, aki nagyon nehéz szívvel szalasztaná el abból a fejlődési folyamból, amit majd a kis csemet átél, akár egyetlen fontos. Tehát ez is egy érdekes aspektust tehet hozzá ahhoz, hogy ő meddig akar, tud, szeretne a válogatottban futballozni.
Hát egyébként a fizikai igénybevételre visszatérve, hát nyilván azt készséggel, hiszem neked, így láthatom is, hogy a svájci liga kevésbé veszi adott esetben igénybe a játékosokat, mint a Bundesliga, de azért tegyük hozzá, hogy azt hiszem február 13-án, vagy valami ilyesmi volt a dátum, amikor ő elment a Bázelhez, és azóta több játékpercet volt a pályán Bázelben, mint előtte a Mainzban, még akkor is, hogyha a Bundesliga bajnokikhoz hozzáadom a német kupa meccseket is, akkor is kevesebb játékperce volt a Mainzban az idény elején Ádámnak, mint most a Bázelben, hozzátéve, hogy sérüléssel is bajlódott, meg ugye volt műtétje is, aztán később. nyilván ez torzítja valamilyen szinten a képet. Tehát azt viszont lehet mondani, hogy folyamatos játékban van, ami azért jó hír, meg hát ugye az is, hogy a habbajnok ilyen szerzett 4 gólt, tehát ez szerintem jó tényező. Visszatérve arra, hogy kit, hol látnánk, nem látnánk, ugye kíváncsi vagyok a honosított Callum Stilesra is, aki azért az utóbbi időben, bár ugye ő középpályásként is játszhat, bal hátvédet játszott a Barnsley-ban, vagy hogyha ilyen pontosabb kifejezést akarok használni, akkor bal szárnyvédőt, és szerintem ez egy olyan poszt, ahol jó, hogyha ráfér a válogatottra, akár az, hogy, vagy nem baj a válogatottnak az, hogyha van egyrészt több variációs lehetőség, másrészt, hogyha így vagy úgy felbukkan olyan valaki, aki erősebb lehet, mint ez ezen a poszton játszók. Illetve ugye azt még Miltár Iván írt róla egy nagyobb elemzést ezen a sorra, ő kiemelte azt is, hogy még a pontrugásoknál is jó lehet, hogyha esetleg olyan szögből kell kapura rúgni, mert ugye ő ballábas, és hogy ez is előnye.
Figyelj, te láttál róla a videót egyébként? Tehát mi az, amit mondjuk te láttál a felvételt, tételezzük fel, hogy olvastál sokat, mi az, amit te elsősorban vársz tőle? Én nem láttam futballozni, már csak ezért is kíváncsi lennék arra, hogy mi az, amit ő hozzá tehet a magyar válogatott játékához.
Baloldali szárnyvédőként szerintem azt, hogy lenne ott egy olyan dinamikus játékosunk, aki be tudja játszani azt az oldalt, és ez nem feltétlenül jelent neki előléti problémát, és mondjuk bírja a párharcokat is, és jó a párharcokban is, és aktív ezekben. Most az, hogy jó a párharcokban, most abból ne induljunk ki, hogy szerintem 170 centi alatt van egy kicsivel. Tehát, hogy itt most nem az, hogy ő majd fellögdösi a 2 méteres belsővédőket. Nyilván bal oldalról inkább elsősorban ott a beadásokra, vagy az összjátékra fog koncentrálni ballábasként. És szerintem ez így abszolút jó, de nem láttam őt én azért annyira játszani, csak például voltak olyan meccsek, amikor nekem nagyon tetszett Hollander Filip játék a bal oldalon, amikor tök jó kombinált Szoboszlai Dominikkal, Sallai Rolanddal, ugye vele kapcsolatban ott a védőmunkával kapcsolatban voltak adott esetben kételyek, hogy ahhoz mennyire van hozzászokva, de szerintem azzal sem volt különösebb baj, csak ő most ugye emlékeim szerint nem számít alapembernek a Partizánban. Hát kiket próbáltunk ki még baloldalt? Ugye Fiola Attila is játszott kényszerből baloldali védőt, de az inkább, szerintem az inkább volt kényszer megoldás. Ugye most talán Nagy Zsolt fog kezdeni ezen a poszton, aki nem tudom, neki is voltak, hát mondjuk úgy jobb-rosszabb meccsei, tehát hogy azt nem mondanám, hogy az mondjuk az ő be lenne betonozva erre a posztra a magyar válogatottnál, tehát azért mondom, hogy egyáltalán baj, hogyha van itt egy kis konkurencia, aztán persze lehet vitázni erről, mert nem menjünk el emellett, hogy azért láttam olyan kommenteket, nem is egyet, nem is kettőt, hogy akik panaszkodnak, hogy már megint honosítottunk. Panaszkodsz, hogy már megint honosítottunk?
Összességében ezt a fajta honosítást már nem szeretem. Nem, de nem panaszkodom, mert nyilván ez egy olyan dolog, ami rajtunk túlmutat, hiszen nem neked vagy nekem kell eredményt produkálni, hanem a szövetségi kapitánynak, meg a szövetségnek, és nyilván az eredmény az, hogy kijutunk-e világversenyre. De azt gondolom, hogy ahol már ilyen többedik generációs magyar gyökérre figyelünk fel, amiről ráadásul az illető is csak tőlünk szerez kis túlzással tudomást, az nekem már egyel több, mint kellene.
Akkor el kell, hogy keserítselek, mert hogyha elkezded majd Loic Négo felmenőit kutatni, nem fogsz találni semmilyen generációba magyart.
Na jó, de az nem volt kérdés, hogy a sok vagy nem sok, arra is ugyanezt mondanám. Tehát Tehát, aha. Én azt gondolom, hogy a kosárlabdában volt azt hiszem egy olyan szabály, amikor ugye elkezdte boldog-boldogtalan honosítani az Amerikából érkező kosárlabdázókat, hogy hány honosított játékos lett, és azt hiszem végül ott talán egyben maximalizálták ezt a darabszámot. Nálunk meg most szerintem három biztosan van a keretben. Ugye Négo, Orbán, és most Stiles.
Igen, mondjuk most ezen filozom, hogy Olender Filip mikor kapta meg az állampolgárságot, mert ő szerintem, amikor Magyarországra jött 14-15 évesen, ő például nem beszélt magyarul, emlékeim szerint.
Azt nem tudom, de például vele ebből a szempont, tehát őt tudom futball magyarnak tekinteni, hiszen a mi rendszerünkön ment gyakorlatilag végig keresztül. Tehát azzal nekem olyan nagy bajom
nincs. Azt nézem, hogy Filip, ő 13-ban kapott magyar állampolgárságot, akkor volt durván 19 éves. Jó, de én láttam egyébként egy olyan kommentet is, hogy a legszívesebben csak azt játszhatnák, 18 éves koráig legalább Magyarországon játszott, akkor ennyi, viszont akkor ezzel a kitétellel mondjuk Szoboszlai Dominiktól el is köszönhetnénk, ami persze nonsens.
Nyilván, hogy azért csak magyar állampolgár, tehát ugye azt ne felejtsük el, hogy 16 éves kortól lehet külföldre igazolni, és azért nagyon-nagyon sokan mondják azt, hogy minél hamarabb menjen valaki külföldre, hogy az általa remélt karrierbe futhassa, és ne az itthoni rendszeren menjen keresztül, mert akkor lehet, hogy nem oda jut el, ahova szeretne. Hű, de diszkréten fogalmaztam ezt meg. Atya úristen.
Nagyon. Én meg diszkréten hozzá. Én nem tudom, hogy mondjam, nem azt mondom, hogy nincs álláspontom a honosítással kapcsolatban. Egyrészt nem vagyok ellene, másrészt azt sem mondanám, hogy most küldjünk ilyen expedíciós csapatokat a világ minden tájára, hogy felfedezzünk olyan játékosokat, akkor, ahogy lehet, akiket lehet honosítani. Ilyenkor mindig csak abban bízom, hogy ezt nem úgymond feleslegesen tettük meg, hanem hogy a játékos hozzátett tud tenni a magyar válogatott játékához. Én Billy Orbánt is nagyon bírom, meg Loik Négót is nagyon bírom.
Én is bírom őket, csak hogyha... Hadd kérdezzek már valamit, Matyi, várjál. Hogyha így haladunk, és azt mondjuk, hogy évente honosítunk egy játékost, két évente honosítunk egy játékost, mert olyan eredményt kényszer teszünk magunkra, hogy jussunk ki minden VB-re, vagy EB-re. Legalább EB-re, VB-re nyilván nem fogunk még ideig. Az neked elfogadható, vagy azt mondod, hogy ez legyen egy esetleg két honosított játékosra feláll olyan magyar válogatott, amely magyar rendszerben nevelkedett gyerekekből áll össze, vagy magyar állampolgárokból áll össze, és nem megadott állampolgárságok magyarokból áll össze. Beírjuk a kevesebbet is, de legyen tisztességes verseny. Mert nyilván azért a honosítás az mindig ilyenek, az nekem mindig ilyen kiskapukat idéz föl.
Kicsit máshogy fogalmaznék. Inkább úgy fogalmaznék, hogy azért örülnék neki, hogyha nem lenne szüksége a honosításra, mert az azt jelenti, hogy olyan jól működik az utánpótlás, hogy ez olyannyira okafogyottá teszi, hogy fel sem kell vetődni ennek a kérdésnek. Maximum egy olyan játékos esetében, aki tényleg ilyen hiper, szuper, és versenyeznünk kell más válogatottakkal az úgymond kegyeiért. Tehát, hogy én inkább így ezért szeretném azt, hogy nem tudom, mi a helyes kifejezés, hogy ezért szeretem azt, hogy ne kelljen honosítani, mert a honosítás az egyrészt egy eszköz, de másrészt szerintem azért valamilyen szinten valaminek a tünete is, hogy erre szükség.
Egyet értek. És azt gondolom, hogy azért az akadémiai rendszer, ha tényleg jól működik, akkor azért már el kellett volna jutni odáig, hogy kitermeljen 10x év alatt két játékost egy posztra. Nem hiszem, hogy nagy kérés. De ezek szerint de.
Visszatérve még egyébként a mostani csapatra. Ugye Willi Orbán és Szalai Attila személyében van két neves hiányzónk. Annyi Willi Orbán, ő csatlakozhat a csapathoz. majd holnap, ha jól emlékszem, igen, neki mi volt, bölcsességfogát húzták, vagy valami, valamilyen fogászati beavatkozása volt, ugye Szalai Attila megsérült a Fener legutolsó, vagy legutóbbi bajnokián, és ugye most úgy nézhet ki, vagy legalábbis a Nemzeti Sport úgy írta fel itt a három belső védőt, hogy jobbról balra, hogy Botka, Lang, Kecskés Ákos, akinek én örültem, hogy el tudott jönni, mert legutóbb nekünk nyilatkozott, akkor mondta, hogy hát nem azt mondta, hogy nem tud jönni, csak mondta, hogy hát ugye Oroszországban légióskodik, hogy nem teljesen azért olyan, nem egyenes vonalba repülne haza, hogyha haza tud jönni, én nem, már nem is emlékszem, hogy mit mondott, hogy talán Isztambulon, vagy talán Dubájon keresztül, már nem emlékszem, de akkor megérkezett. Ez az ideális hátsó hármas szerinted most így a sérültek hiányzók fényében?
Hát szerintem itt eléggé ki vagyunk szolgáltatva, úgy kértem azt, hogy igen. Tehát nem tűnt fel üstökösszerűen senki, aki üzöltve követelne helyet magának ott, hogy játszana.
Hát ugye most gyakorlatilag az NB1-et tekintve ez csak hát Ádám Martin.
Középhátvédként.
Nem középhátvéd, csak azt mondom, hogy most az egész keretet nézzük, hogy aki itthonról, Magyarországról tűnt föl, elnézést, az Ádám Martin az, aki hirtelen az eddigi számaihoz mérten egészen kiugróan teljesít a gólszerzést tekintve, meg ugye ott van Barák Péter, aki egyébként játszott védőt is, de őt azért inkább középpályásnak tartják. Hát ugye ő az, aki még új arc. És hát kíváncsi leszek egyébként. Aztán szerintem lassan térjünk is át a többi válogatott meccsre, hiszen ez oké, idézőjelben csak felkészülési mérkőzés, de én még kíváncsi leszek Gazdag Dánielre is, akire azt mondják, hogy most nagyon jó formában futballozik a Philadelphiában. Ő kap-e szerepet, és ha igen, mennyit?
Én azon nem lennék meglepődve, hogyha a második meccsen legalább 30 perc játék jutna Gulácsin kívül még egy kapusnak. Uh-huh. Ha azon a meccsen Colm Stiles nem lenne a kezdőcsapat tagja.
Igen.
Ha azon a meccsen a középpályán nem kezdene Gazdag Dániel, és nem játszana Barát Péter valamennyit,
uh-huh.
És ha ott Ádám Martin nem játszana legalább 45.
Aha. Uh-huh.
Tehát én ezt az északi meccstől várom inkább.
Aha. Uh-huh. Simán szerintem, lehet, hát ugye azért más...
Meg nyilván ott ugye más védelem egyébként. Lesz. Tehát ugye azért Vili Orbán vélhetően játszani fog, ha csak Lipcsőből nem jön valami telefon, hogy látok, hagyjuk már. De szerintem ott nem fog jönni, hogyha tényleg rossz, azt mondja, hogy most már nem alkudozik a klubcsapatokkal.
Akkor nem tudom, hogy ez mennyire van benne, hogyha megint van ilyen alkudozás, akkor nyilván számíthatunk arra is, hogy lehet, hogy Szoboszlai Dominik nem játszik a második meccsen.
Na, szerintem erre nem lesz alkudozás.
Vagy látom, Salai Roland.
Látom, szóval játékperceit Lipcsébe szerintem arra nem lesz szak.
Jó, nem neki... azt mondom, csak hogy inkább arra utaltam, hogy lehet, hogy aztán majd az északírek ellen nem csak a kísérletezés miatt lesznek változások, hanem mondjuk további kényszer, vagy ilyen megállapodás vezeti majd a kapitánynak a kezét.
Elképzelhető, de szerintem őt az is vezeti fejben, hogy lássa azt, hogy posztonként ki az legalább két ember, akire az ő elképzelései szerint építhet. Aztán most jól mondtam.
Na tovább lépve egy kicsit, hát nagyobb tételbíró mérkőzéseket is rendeznek ma, nem is keveset, meg aztán majd éjszaka, meg még többet. De kezdjük röviden itt szerintem az európai helyzettel, aztán majd a végén, ha marad időnk, eldarálom, hogy máshol mi a helyzet. Ugye most jönnek ezek a Nemzetek Ligájás EB csoport másodikos pótselejtezős ágak, ahol ugye egy meccs az elmaradt, mert az oroszokat kizárták ugye itt a háborús agressziójuk miatt, és ott a lengyelek tovább mentek. Van elődöntő döntő, most rendezik az elődöntőket. Ja, és hát bocsánat, ugye a skót-ukrán meccset is elhalasztották nyárra, bár a skót kapitány Steve Clark azt mondta tegnap, hogy ő erősen kételkedik abban, hogy ezt a meccset majd le tudják játszani nyáron. Ettől függetlenül ugye ma négy meccset azért le tudnak játszani, az Olaszország, Észak-Macedónia, Portugália, Törökország, Svédország, Csehország, Wales, Ausztria. Ebből melyik az, amire majd esetleg hajtasz, hogy a magyar-szerb meccs után még elkapja végéből egy keveset?
Az összefoglaló. Nézd, nem fog hazaérni tudóból egyre se. Egy pillanat, nincs meg rá az esélyem. Tehát az összefoglaló az, ami az első reális célkitűzés, az egy kicsit csak haza kell vinnem tesóméghoz. Figyú, a keddi olasz-portugált várom nagyon. Nem is nagyon remélem, hogy olasz-portugál lesz.
Ja, hogy te már ennyire előre mentél. Írjuk le a törököket, meg szegény észak-macedónokat, hiába rengeteg a sérült az olaszoknál.
Én nagyon remélem, hogy lesz olyan meccs, hogy olasz-portugál. Jót tenne nagyon sok mindennek. Ha csak a ma esti meccseket kéne nézni, akkor meglepő módon engem a Wales-Ausztria érdekelne leginkább. Nyilván ez a legostobább meccs négy közül körülbelül. De én valamilyen nagyon-nagyon szeretem azt a fajta lelkesedést, ami hétvégén az alpesi VK futamok között így áradt az osztrák tévéből. Basszus, ment a promója a meccsnek, és én meg dolgoztam közben, és amikor először bemondták, hogy 20-45-ös meccskezdés és 18-30-as adáskezdés, mondom, mi van? Mondom, ez több mint két óra, azt hiszem 18-30, ha rosszul emlékszem, akkor bocsánat, 18 valamennyi, azt tudja. Mondom, ez több mint két órát fogják felvezetni a meccset, hogy Jézusom, mi lesz ott? És ez az osztrák válogatott, aztán utána úgy elgondoltam, hogy egyrészt tényleg van reális esélyük arra, hogy kijussanak a VB-re, hiszen azért az ukrán skót győztese, az nem biztos, hogy legyőzhetetlen számukra. Másrészt meg ez az osztrák válogatott azért egészen értelmes csapatokból érkező, egészen értelmes játékosokból áll össze. És Walesről meg láttunk már világversenyes csodát. Ez egy két tök szimpatikusan küzdő csapat meccse lehet. Nem mondom azt, hogy lesz, de lehet. És én nagyon szurkolok az osztrákoknak ebben a párházban, vallom.
Én a portugál-törökre leszek egyébként olyan szempontból kíváncsi, hogy bevallom őszintén, már nem nagyon tudom, hogy mit gondoljak erről a török válogatottról. Ami ugye, amikor mi játszottunk velük a Nemzetek Ligájában, hát nem tűnt egy világverő alakulatnak. Aztán szerintem legalábbis a VB-selejtezőkön nagyon jól teljesítettek, és aztán jött az, hogy na, ez egy sötét ló az EB-n, ez a török csapat, és hogy itt lehet, hogy nagy meglepetés lesz. Aztán gyakorlatilag a torna talán legrosszabbú teljesítő csapata lett. Ugye 0.18-as gólkülönbség, ha jól emlékszem. 3 sima vereség. Úgyhogy nem tudom, hogy ezzel a csapattal mi lesz. Aztán ugye szeptemberben még a hollandok azért elég szépen elkalapálták őket 6-1-re. Úgyhogy ebben van potenciál az olaszoknál, meg nyilván lehet azt mondani, hogy az erőviszonyokat tekintve azért nem lehet egy lapon említeni Észak-Macedóniát Olaszországgal, de szerintem a 4 évvel ezelőtti, majdnem most már inkább lassan 5 évvel ezelőtti elbukott pótselejtező, és talán ilyen nemzeti tragédia, az ad egy ilyen különös feszültséget vagy izgalmat ennek a meccsnek. Aztán persze egy portugál-olasznak meg még inkább, mert valamelyik le fog maradni a tornáról. De hogy nem tudom, hogy ez az olaszoknál megfordul-e bárki fejében, vagy esetleg rak-e rájuk bármi extra terhet.
Abból gondolom, hogy már nem, abból gondolom, itt jövök a helyemen. Abból gondolom, hogy megfordult a fejükben, hogy talán pont tegnap jött ki az az információ, hogy Mancini az esetleges kiesés esetén is a helyen fog maradni. Ami szerintem arra utal, hogy igen, megfordul a fejükben az, hogy ők itt elbuknak és elhullanak hosszú harc alatt. Tehát meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Én az olaszoknak fogok szurkolni, abban egészen biztos vagyok. Nem csak azért, hogy az olasz bajnokság van nálunk.
És hát meg adjátok az olasz észak-macedón meccset este.
Ne, adjuk a portugált is. mind a kettőt adjuk élőben, csak az egyiket az EMC Mikro nevű ingyenesen letölthető alkalmazáson, magyar kommentárral. Tehát ott az élőbe fog menni 20.45-től, Engyel István kiváló kommentálásával.
Az itt a reklám helye. De akkor, akkor két meccset is lehet nézni.
Hát meg lehet nézni, most adtam pont össze, mert pénzügyi zárás csinálom tudát a cégünknél, hogy ebben a 6 vagy 7 napos válogatott periódusban 31 darab válogatott meccset fogunk képernyőre tűzni. Aminek az álmok futása már tegnap elkezdődött, egy egészen elképesztő világrangadóval. Nem tudom, hogy mennyit láttál a Gibraltár-Kanada mérkőzésből, de az volt a tegnapi élő
futballmérkőzés. Sajnálom, semmit.
Szégyeld magadat. Na de akkor ezt majd hétfőn bűnbocsánatot nyerhetsz, amennyiben hajlandó leszel megnézni az Andorra-Granadát.
Hát nem tudom.
20 órakor kezdődik. Figyelj, aha, megteremtjük a lehetőségét annak, hogy elmélyülj a futball egészen apró finomságaiban, és tud nézni. De tudok ajánlani még hasonló álmafutásokat?
Ezek a helyi között... granadai diaszpora törzshelyére elmegyek, és megnézem.
Nézd meg holnap élőben szintén a Lettország Kuvajtot, de utána egykor, tehát abszolút nézőbarát időpontban. Vagy, ha nagyon-nagyon-nagyon mazohista vagy, holnap délben lesz az csak felvételről, Koszovó-Burkina Faso. Tehát egészen egzotikus meccseket is tudok neked mondani, hogy nézhessed.
Hát nem tudom, hogy nem hiszem, hogy a kísérletezőket annyira újra lenne rajtam, hogy ezeket megnézem, de örülök, hogy megvan a választás.
Szerintem balhoztad erőtest meg magad, tehát ennyire nem lehet szegényes fantázia, hogy ezekből sem ezt bevállalni. De most komolyan, szégyed már magad.
Ez nem a szegényes fantázia, ez az időhiány.
Nekem a múzeumban ott ütök bent egész nap, és nem csináltok semmit. Alig van karakter abban az újságban már. Peti már nem is foglal ebben le oldalakat.
Na jó, próbálkozik. Visszatérve most teljesen elkanyarodtunk, és nem tudom, hogy hol... Ja, tudom, hol akartam folytatni. Szóval, a svéd cseh továbbjutója, az majd a lengyelekkel fog játszani a VB kijutásért. Ugye a Portugál-Olaszágról beszéltünk, és akkor a harmadik ág az, ahol a belsz-osztrák továbbjutója majd a jövőben is skót-ukrán párharc győztesével játszik a VB szereplésért. Tehát ott Európában ez a 3 hely van még a 10-ből. Viszont hogyha kicsit túlnézzünk itt a kontinensen, és számomra ezek az érdekesebbek, nem a Koszovó-Burkina Faso, hanem igenis Óceánia, mert ott még van tétje az egésznek, hogy ott még ugye nagyon-nagyon sok hely kiadó, úgyhogy itt kicsit végigdarálnám ezeket. Ugye a legegyszerűbb helyzet az Afrikában van, ahol 10 csapat maradt, a párosítások az Egyiptom, Szenegál, Kamerun, Algéria, Gána, Nigéria, Kongó, Marokkó, Mali, Tunézia, és itt a párharcok győztesei, ez a két meccses párharcok, azok jutnak majd ki világbajnokságra. Tehát Egyiptom, Szenegál az ugye egy úgymond megismételt ANK döntő, valamelyik nem lesz ott. Ez már egy érzékeny veszteség az afrikai kontinensnek ilyen szempontból. Illetve Ázsiában ott az a helyzet, hogy két csoport van, és ott a csoport első két helyezettje jut ki egyeneságon. Ez az A csoportban nem túl nagy meglepetésre Irán és Dél-Korea. A B csoportban pedig már akár itt, miközben azt hallgatjátok, lehet, hogy kiderült, hogy a szaudiak és a japánok jutottak ki. És itt még annyi van, hogy a csoport harmadikok, ez jelenleg az arab emírségek és Ausztrália, ők egymással játszanak, ennek a párharcnak a győztese meg interkontinentális pótselejtezőt játszik majd a dél-amerikai ötödikkel. Az mennyire meglepő számodra, hogy Kína, amelyiknek ugye a hosszú távú célja az valamikor majd a VB győzelem, hát nagyon simán nem jut tovább ebből a csoportból. Most egy hasonlítésre szerintem a tök utolsó Vietnámot sikerült csak legyőzniük, tehát nem is azt se lehet mondani, hogy különösebben versenyben lettek volna itt a kijutásért.
De valahol őszintén, valahol örülök neki, hogy nem lesznek ott. Tehát én tudok hinni abban, hogy azért futballkultúra nélkül futballcsapatot ne csináljunk már. Oké, hogy Kína volt már, azért hiszem volt VB-n.
Egyszer 2002-ben.
Igen. De az, hogy csak azért, mert vagyunk sok millióan meg, csak azért, mert van sok millió pénzünk, azért már ne legyen egyből futballválogatottunk. Tehát, hogyha van egy normális koncepció, hogy mentő haladunk lépésre lépésre, az oké. Okay. De az, amit ott csinálnak futballépítkezés címén, az nekem baromira nem nyeri el a tetszésemet.
Hát most már itt volt egy irányváltás, ugye?
Igen, a bajnokság sem nyert el, ahogy megpróbálták felépíteni, ugye a kegyetlen sokat kereső légiósok odavittelével, meg a válogatottnak ez a hol centralizált, hol még erősebben centralizált felkészülése, meg kiválasztása. Én azt gondolom, hogy a langsam spacíren az jobban feküdne, csak nyilván ezt ott nem értik meg, ahol a sport az a állami berendezkedés legitimalizálásának egyik propaganda eszköze. Ott azt mondjuk, hogy lesz futball, akkor kell lenni a futballnak, és kell lenni eredménynek, és kus. Nekem ez az irányelv, ez nem tetszik.
Na jó, de arra rájöttek, mondjuk a saját kárukon tanulták meg, hogy abból nem profitál a kínai futball, hogyha ráhaigálnak iszonyatos összegeket olyan külföldi légiósokra, akinek nyilván a egy részét nem kifejezetten érdekli, hogy hol játszik, csak fizessenek, egy részét meg gyakorlatilag csak az érdekli, hogy fizessék, és még nyavajog is, ilyen volt mondjuk Carlos Tevez. Szóval arra már rájöttek, hogy ez nem helyes irány, de gondolom azt és válogatott szinte meg abszolút, az egy hosszabb folyamatnak tűnik. De tovább menve a legkaotikusabb zónára az Óceánia. A szerencsétlenek, hogy ők egy fél helyet kapnak, ez azt mondja, hogy interkontinentális pótselejtező helyet. Ugye Ausztrália az már rég az ázsiai zónát boldogítja, tehát itt ilyen nagyon-nagyon-nagyon kis csapatok vannak, és Új-Zéland, de hát szerintem Új-Zéland sincs benne az első 120-ban a FIFA világranglistán, és egészen elképesztő nehézségekkel kell itt megküzdeniük, mert ez a selejtező sorozat, amit most próbálnak lejátszani Katarban, ez 2020. szeptemberében kezdődött volna, de hát nem sikerült, és alapból 11 csapat indult volna ebből a zónából, Samoa és amerikai Samoa, az még mielőtt itt ez a selejtezős torna, ami most meg kezdődött volna, már visszaléptek, valat 9, akkor úgy voltak vele, hogy a 9-et elosztják két csoportba, és akkor majd a Cook-szigetek meg Tonga játszik egy előselejtezőt, hogy ki lesz a... Tehát 7 csapat bejutott ebbe a csoportkörbe, és ki lesz a 8. Na, Tongán ugye volt egy szörnyű természeti katasztrófa, úgyhogy ők vissza is léptek. Meg lett a 8 csapat, 2-4-es csoportra osztva. A B csoportot még tudják játszani a meccseket, az A csoport az kezdődött úgy, hogy az első meccs előtt Vanuatu visszalépett, mert hogy annyi koronavírusos esete volt. A Cook-szigetek lejátszotta az első mérkőzését, és aztán utána mondta, hogy nem játszol a többit koronavírus miatt, tehát ott a 4-ből 2 csapat kvázi kiesett. Úgyhogy ott most, ma vagy tegnap este mondta a FIFA, hogy ott nagyjából az lesz, hogy maradt a Salamon-szigetek meg a Tahiti, mind a kettő továbbjutott, csak játszanak egy meccset egymással, hogy eldöntsék, hogy ki az első, ki a második, és akkor itt is a két továbbjutó játszik egy ilyen elődöntős rendszerben, ami nyilván majd Új-Zéland fog megnyerni, és ez az egész egyébként Dohában van. Ehhez nem tudom, szeretnél bármit hozzátenni, nem sokat lehet, mert mondjuk mondanám, hogy mondjanak a Pápua Új-Guineai játékosokat, én sem tudnék neked mondani egyébként. Még azért az új-zélandiakkal is egy kicsit bajban lennék, mert mondjuk egy kezdő 11-et nem biztos, hogy fel tudnék sorolni neked.
Szerintem az is mutatja, hogy nagyon kevesen tudják igazán nagyon hova tenni ezeket a csapatokat, hogy ugye tájékozódás véget már megnéztem a különböző fogadóirodák otcait a meccsekre, és a mai három világrangadóból kettőnek az esélyszámai, azok egészen közel mozognak egymáshoz. Tehát nyilván az, hogy Új-Zéland, Új-Kaledónia az tök egyértelmű. A Tipmix Bolt szerint, hogy fog véget érni, ugye 1-0-9-en van Új-Zéland otca. most ezt meg sem merem, most megnézem a te kedvedért azt, hogy az, hogy legalább 3 gól lesz, az is csak egy 37, tehát nagyjából ezt be lehet lőni, hogy ez hova vezet. Na de a másik kettőnél az eredmények azok ilyen elég szűk mesdjén mozognak a kettes fölötti otcoknál, hogy 1x2 mi lesz. Uh-huh. Tehát mondjam, én azt gondolnám, hogy egy óriási meglepetés lenne, hogyha ennek a zónának a győztese az Interkontit is túlélné még utána. És ott lenne a VB-n.
Ez nem jellemző. Ugye eddig az volt ott a baj, hogy mindig Ausztrália jutott ki kis túlzással. Uh-huh. Aztán most meg az van, hogy most meg mindig elvéreznek a interkontinentálisba, bár mondjuk ez sem igaz, mert Új-Zéland ugye volt világbajnokságon.
2006-ban. Akkor nem 6-ban is volt két.
Most megzavarodtam. Ugye a 6-os volt az, amit szerintem már annak a selejtezőt, talán már az Ázsiában kezdték az ausztrálok. 2010-ben voltak. Akkor 3 döntetlent játszottak. Mondtam, akkor voltak az olaszokkal egy csoportban, emlékeim szerint. Ezt mindjárt megnézem, ez most... Igen, olaszokkal, Paraguayjal, Szlovákiával voltak egy csoportban, és 3x5 játszottak.
És kivel estek ki karba ötve?
Úgy karba ötve az olaszokkal, hogy megelőzték az olaszokat.
Bizony, az olaszok kibírtak kapni.
Akik ugye címvédők voltak. De hát ez is rávilágít egyébként ez az óceániai helyzet, hogy nyilván ezeknek az országoknak sokkal nagyobb logisztikai nehézségekkel kell megküzdeniük adott esetben, mint mondjuk az európaiaknak.
Igen.
Tovább menve, hogy a Dél-Amerikában ott még 3 hely kiadó a pótselejtezős, meg 2 egyenes ági kijutó, ugye a brazil-argentin válogatottak, azok már kijutottak. Ecuador billeg itt a kijutás határán, most jelenleg Uruguay a negyedik, amelyik ugye lezárta a Tabárez korszakot, és Peru az 5. És ugye ez azt jelenti, hogy jelenállás szerint Chile és Kolumbia az nem áll kijutó helyen.
Hát ugye Kolumbiának már nehéz is lesz visszajönnie, mert neki még az interkontinentális pótselejtezőtől is 4 meccs, vagy 4 ponttal lemaradása.
4 pontja van, igen. Igen.
Tehát,
igen.
És azért, hogyha belegondol az ember abba, hogy kinek mi jön, az még segíthet nekik talán, hiszen az előttük állók közül ugye Perúnak is van még kekszes meccse, mert mennek, amíg ki nem jutott Uruguayhoz, azért Brazília meg alig, ha akar lefeküdni odahaza Chilének, ugye ez a kettő van közvetlenül előttük, Uruguayt szerintem már nem fogják tudni például befogni. Így azért megszaporodhatnak a problémáik rendesen. Teszem hozzá, hogy meg is érdemek, hogy a Chilének lesz, Uruguay lesz a második meccse. Tehát, hogyha az lesz, hogy mondjuk Uruguay úgy dönt, vagy nem úgy dönt, hogy kikap véletlenül otthon Perútól, Brazília a papírformának megfelelően megöli Chilét, és utolsó fordulóban, hogy van egy Chile-Uruguay, ami akár kiki meccs is lehet, a kérdés az, hogy miért? A pótselejtezőért vagy a negyedik helyen? Tehát ez is így benne van a pakliba, mert azért a közben Peru sorsolása még talán a leginkább észszerű, hiszen neki legalább van egy olyan ellenfel, amelynek már tök mindegy lesz, mert csak az a kérdés kis tudás, hogy utolsó lesz, utolsó előtti vagy 8., ugye Paraguay.
Paraguay, igen.
Tehát ő valószínűleg 3 ponttal kalkulálhat, ami alig, ha nem elég lesz. Vagy a negyedik helyhez, vagy az 5. helyhez. Azt gondolom, hogy Ecuador szerintem oda fog érni magától, de a másik másfél hely elosztása.
Viszont
ezzel kapcsolatban egy kérdésem lenne, mert én ezt ugye adott esetben tévés szempontból szoktam nézni, ezt mennyi idegesítene? Kifizetsz pár forintot egy ilyen selejtező sorozatért, és annak az egyik legértékesebb meccsét nem fogják lejátszani.
Brazil-Argentint?
Aha.
De mi ez hivatalos lett, hogy nem játsszák le?
Én úgy tudom, hogy nem játsszák le.
Én nekem még, amikor legutóbb néztem, ami mondjuk nem az adás előtt volt, az az volt, hogy majd lejátsszák valamikor.
Én úgy tudom, hogy törölték. Hiszen mindenkettő kín van, és nem befolyásol semmit az eredmény.
Aha.
Nincs is benne a brazilok menetrendjében.
Aha. Hát ugye pontos dátuma, vagy ilyen pótlási dátuma nem volt ennek. Úgyhogy, hát nem tudom. De szerintem, én ezt nehezen tudom elképzelni, ezt ne játsszák le, pont az általad említett.
Én Dél-Amerikára mindent elhiszek.
Jó, persze ez is igaz. Én igazából arra leszek kíváncsi, hogy említetted Uruguayt meg Chilét, hogy az utolsó körben ők találkoznak, hogy azért az szép lesz mondjuk, hogy kik vonulnak vissza ezekből a válogatottakból, hogyha ha nem jön össze a kijutás, mert mondjuk a chilei keretben most is van mondjuk annyi 3, 4, 5, 6 olyan játékos, aki bőven 100 fölötti válogatottsága van, és nagyon öreg. Tehát, hogy mondjuk nehezen tudom elképzelni, hogy Claudio Bravo, Gary Medel, Arturo Vidal, Alexis Sanchez mondjuk olyan nagyon sokáig lenne még válogatott, és ne lenne ott szükség egy nagyobb vérfrissítésre. Míg, hát ugye Uruguaynál egyébként, hogyha megnézed, persze ott van még, azért ott van Muslera, ott van Godin, ott van Suarez, ott van Cavani. Ott azért már, hogyha megnézed, van egy fiatalabb generáció, ott van Bentancur, Federico Valverde, csatárposzton ott van, aki ugye a BL-t követi, meg még követheti, ugye Darwin Núñez, aki a Benficában játszik, meg ott van Araújo a hátvéd sorban a Barcelonából, Jiménez az Atletico-ból sem annyira öreg, tehát hogy ott ők még szerintem ilyen szempontból jobban állnak, még akkor is, hogyha Suárez Cavani pótlása azért nem biztos, hogy olyan egyszerű lesz, de mondjuk Chilénél itt el tudom képzelni, hogy itt egy hosszabb rossz időszak következik majd. Amellett, hogy ők ugye már 4 évesen jutottak ki a világbajnokságra.
Hát igen, és én azt gondolom, hogy akiket említette, azok közül a leginkább Darwin Núñez az, akit én nagyon-nagyon szeretnék látni a jövő VB-n. A következő szezonbeli VB-n. Mert és azt gondolom, hogy már nem Benfica játékosként megy.
Aha. Na de...
Mondjad.
Bocsánat, hogyha akarsz még Núñezről beszélni, csak át akartam még lépni itt a CONCACAF zónára, majd az időnk fogytán, és még őket.
Jó.
Nem néztük.
Vázolt fel őket a csodálatos Kanada. Ezt csak ezt tudom mondani.
Én is, én örülök nekik, ugye a CONCACAF zónában a mostani helyzetben 8 csapat maradt verseny, vagy hát nem, már nem mindegy, 8-8 csapat szerepel egy csoportban. Az első 3 jut ki, a negyedik az pótselejtezik, ugye ez a interkontinentális pótselejtező. 3 mérkőzés van hátra, Kanada az első, aztán Amerika, Mexikó, Panama. Nyilván itt a hatalmas meglepetés az, hogy Kanada egyeneságon kijut a világbajnokságra, hiszen legutóbb 1986-ban épp a magyar válogatottal egy csoportban szerepelt a tornán. Ugye matematikailag még lecsúszhat az egyenessági kijutásról, de hát gyakorlatilag ez szinte kizárt, mert ugye 3 meccs alatt kéne Panamának 8 pontos hátrányt eltüntetnie, illetve hát ugye itt meg lehetnek körbeverések is, mert azért Panama nincs annyira messze Mexikótól meg az USA-tól, 4 pontra van, és ráadásul ugye a következő körben, ami azt hiszem péntekre virradóra lesz, Mexikó, Egyesült Államok meccset rendeznek az Aztekában, ahol még nem tudom, most csak hasraütésre mondom, vagy ugye nem hasraütésre mondom, és megnézem, ott még biztos, hogy nem nyertek az amerikaiak se rejtező meccset, de nem egyszer vagy kétszer léptek ott. Aha, igen, hogy van, 15 meccsből egyet sem nyertek meg az Aztekában.
És azért, ami
hát, hogy már az egy pont is történelmileg nagyon jelentős lenne, És ugye, bocsánat, mindjárt befejezem. Ugye mondtam, hogy három forduló van hátra, és Amerika ugye Mexikó után játszik Panamával, amelyik szintén próbálja majd befogni, és az utolsó körben meg Costa Ricával játszik Amerika, aminek még szintén lehet, hogy addig marad még egy kis esély arra, hogy kocsa lehet az ős helyet érjen el.
Azért az mindenképpen jelzi a térségbeli hatalmi viszonyok átrendeződését, hogy Kanadának nem csak pontból van a legtöbbje, kiemelkedően, ugye 4 pontos előnnyel vezet az USA meg Mexikó előtt, de ők rúgták a legtöbb gólt, ők kapták a legkevesebb gólt, ők nyerték a legtöbb meccset, és ők kaptak ki a legkevesebb szert. Tehát szerintem, ha lesz megérdemelt kijutás ebből a zónából, ez mindenképpen benne van a legmegérdemeltebb. És ne legyen kétségünk, szerintem Kanada holnap reggelre VB résztvevő lesz valahogy. Az is lehet, hogy nem is kell pontot szereznie Costa Ricába.
És tegyük hozzá, hittem az volt, hogy itt behúzta a kötelezőket, és aztán nem tudom, akkora körbeverések voltak, hanem Amerikában az Egyesült Államok és Mexikóban már lejátszotta minden 4 meccsét Kanada, és ebből 2-t nyert 2-szer meg X-szer, tehát hogy az igazán nagy csapatokat is túl teljesítette. Úgyhogy ez egy abszolút megérdemelt kijutás lesz, majd biztos vagyok benne, vagy legalábbis én nagyon szeretném, hogyha lenne majd olyan adásunk, amikor részletesebben is beszélünk róluk. Ez persze nem most lesz, de szerintem nyugodtan könyveljük el őket VB szereplőnek, és hát könyveljük el azt is most, hogy végigmentünk itt a hátralevő selejtezőkön. Ja, nem, bocsánat, azt azért ne feledjük el, hogy a VB csoportokat majd április 1-én fogják sorsolni, viszont ugye kissé rendhagyó módon akkor még 3 csapatnak, vagy 3 hely, ha jól számoltam, akkor 3 hely még nem lesz meg, ugye az a már említett ukrán érdekeltségű európai ág, meg a 2 interkontinentális pótselejtező. Mert úgy fognak sorsolni, hogy nem tudjuk az összes csapatnak a kilétét, illetve ugye ezzel a hamarosan záruló, vagy hát hamarosan, jó, akkor interkontinentális pótselejtezők együtt júniusban záruló selejtező sorozat lesz az utolsó, ahol 32 csapat jut ki a világbajnokságra, úgyhogy becsüljük meg, mert aztán meg még nagyobb lesz a mezőny, amiről nyilván tudjátok, hogy egyikünk sem repes az ötletért.
Pusztuljon a FIFA ezzel a 48 csapatos VB-be. Azt hiszem, így tudom legdiszkrétebben megfogalmazni.
Hát akkor Attila diszkrét végszava egyben a adásunk végét is jelenti. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Sziasztok!
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.